korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Evezza Mére, 184. adás. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat és betelefonálóimat. A Ószövetségi sorozaton belül van egy kis mini sorozatunk, mégpedig olyan könyvekkel foglalkozunk, amelyek feszegetik az Ószövetség határait, ugye? És hát ilyen volt a Jónás könyve a múltkor, hogy vajon kell-e a pogányok közé menni, vajon Isten tényleg úgy büntet, hogy azonnal következik a bűn után a büntetés, ugye ez volt Jónásnak a nagy lelki problémája. Most egy másik területen a szenvedés titka lesz a mai alkalommal, ami szintén feszegeti ezeket a kereteket, mégpedig nagyon izgalmas téma a Jób könyve. Hát előre is mondom, hogy 66 fejezetből áll, képtelenség, ugye még egy éven keresztül is végig elemezni, csak most ezt a lényeget szeretném belőle kiszedni, hogy vajon hol rajzolja meg a határokat, ahol már nem tud tovább lépni, és mi lenne a folytatás. A Jób könyve nem történelmi könyv, hanem egy kis példabeszédbe, egy kis kerettörténetbe ágyazott, filozofisztikus, bölcselkedő könyv, amely körülbelül a lényege élesen szétválasztható a kerettörténet és a belső történet. Na, tehát egy kis történet foglalja keretbe az igen hosszú bölcseleti rész, majd egy icipicit visszatér a végén a keret történetbe. A legtöbb szentírást olvasó ember csak ezt a kis történetet ismeri. Mi a kis történet? Hát, hogy Isten próbára tette Jóbot, helytállt, és a szenvedés megjutalmazta utána őt, mindent visszanyert. Tehát legtöbbször ennyit tudunk, és hát egy summázatot is leszoktunk vonni, hogy a béketűrő Jób elnyer jutalmát. Pedig nem is olyan béketűrő, de lássuk csak szépen sorjában, tehát így, ugye sokszor tényleg olyan felszínes dolgok maradnak meg bennünk a Szentírásból, és ugye nem evezünk a mélyre, tehát 6 évvel ezelőtt is ezzel kezdtem, hogy felszínesnek tűnő dolgokat is igenis, hogy nézzünk meg mélyebben, és itt is ez van. Tehát akkor most lássuk a népi történetet először. Eléggé népies módon, már majdnem komikus módon a sátán, mint egy egyenrangú személy, fogadást ajánl Istennek. Lám, nézzen le az égből, ott van ez a Jób, mindene megvan, gazdag, népes család boldogítja. És persze vallásos, na, hogy vallásos, mert ilyen jól megy a dolga, persze, hogy vallásos, istenfélő. Gúnyosan mondja ezt a sátán, és azt is gúnyosan mondaná, hogy mi lenne akkor, ha ez a Jób mindenét elveszítené, és nagy-nagy csapások sújtanák. Arra bizony, mondja gúnyosan a sátán, majd csak szemtől szembe áldaná az urat, gúnyosan. A fogadás, hát ugye ebből látszik, hogy mennyire népies a történet, hogy Isten fogad a sátánnal, fogadást köt a sátánnal, és ezután Jób drámai, sorozatos, mint a gép fegyver ropogása olyan gyorsan, fokozatosan, de nagyon gyorsan elveszti mindenét, vagyonát, gyermekeit, sőt, még őt magát is súlyos betegség, egy bizonyos bőrbetegség sújtja és cseréppel vakargatja magát. Bár felesége unszolja erre, mégsem átkozza meg az urat. Ekkor hangzik el a híres mondás, az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve. A belső történetet ideglenesen most mellőzzük, és a kerettörténet végét már most elmondom, hogy a szenvedő Jób hűsége jutalmául visszakap mindent, persze a 66. fejezetben, időskorban életet, egészséget, vagyon, sőt, még új gyermekei is születnek. Nagyon időskorban békében hal meg. Ez tehát a leegyszerűsített történet, amely valóban viselheti a béketűrő Jób címet, de csak viselhetné, mert az igazi gondolatsor a belső történetben rejtőzik. Tehát élesen meg lehet különböztetni ezt a népi elbeszélést a belső történettől. Mi a belső történet? Ez nem más, mint egy párbeszéd sorozatokba oltott bölcseleti mű. Többen nem történik semmi ettől kezdve, ha ilyen népiesen mondanám. A szenvedő Jobhoz eljönnek barátai, először hárman, később egy fiatalabbig is csatlakozik hozzájuk. Jövetelük célja a keresés, a kutatás, hatalmas párbeszédekben, vitákban, hosszú kérdésekben arra keresik a választ. Ha Jób büntetlen és ártatlan, miért érte ennyi csapás? Ez az Ószövetségnek a rendje, hogy oda-vissza érvényes, hogy a bűn elnyeri jutalmát, a földi csapásokat, szerencsétlenségeket, de visszafelé is érvényes, ha látunk egy csapásokkal sütött embert, nyilván a személyes bűnei vezettek ide, szoros összefüggés van. Tudjuk, hogy van összefüggés a bűn és a szenvedés között, de itt egészen szoros, konkrét kapcsolatra utalnak, és ő pedig ártatlanságot hangsúlyozza. Erre a beszélgetés szereplői tovább, egyre erősebben hangsúlyozzák az ősi tételt. Minden bűn már itt a földön magával vonza a büntetést. És fordítva is igaz, ha vannak csapások, gyötrelmek, katasztrófák, akkor kell lennie bűnnek, ami ezeket okozta. Jób igenis vallja be bűneit, mint parancsolnak neki. Hát egy nagyon hosszú párbeszédek ezek, mondom, hogy egy év alatt lehet nyugodtan elolvasni, csak utalok a lényeget próbálom kivenni, tehát továbbra is. De feszült lesz a lelke, és itt jön, hogy szembe megy már azzal a béketűrő Jobbal, egy idő után már annyira feszült lesz a lelke, hogy egy ponton megátkozza nem az urat, de a saját fogantatását, születését, egész életét, tehát a teremtettségét, átvitt értelemben Istent is megátkozza. Ellentétben a kerettörténetben szereplő szokványos béketűrő Jobbal, ahogy erre már utaltunk. Az egyes beszédek, viták, monológok hosszú folyamatát ebben a mostani előadásban nincs módunk és időnk elemezni. A belső feszültségeket, a régi felfogás megkérdőjelezését, a többszörös vita lényegét azonban érzékeltetni tudjuk. Tehát még egyszer, bűn, büntetés, csapás és megfordítva is, ha van csapás és szenvedés, akkor van személyes bűn, ami ezek oka. Nagyon primitív az a szenvedőkkel való foglalkozás, vagy lelkipásztorkodás, ahol azzal kezdjük, hogy na, mi okozta ezt? Ez legfeljebb csak később, tehát először a szenvedés és a szenvedő elfogadása. Nagyon sokan elrontják az emberi kapcsolatokat ilyesmivel, hogy úgy kell neki, persze, hogy, mert ezért meg azért. Tehát ezt csinálta ez a három ember is, meg a negyedik is. Az már egy kicsit kulturáltabban, ugye? Tehát akkor keressük a személyes bűnt rögtön. Miután Jób és a négy látogató befejezi vitáját, gyönyörű szép természeti látomásban megjelenik maga az Úr érkezését, a negyedik vendég jelenti, és ez a negyedik vendég, ezt érdemes elolvasni, az ő természetképét, ahogy mintha bekonferálja az Úr érkezését a természeti csodák révén. És meg is jön az Úr, és egy hatalmas nagy beszédet mond. Ez a hatalmas monológ az összes eddigi szereplő és beszélő oktatása. Himnikus szépséggel, tehát ennek költői szépsége is hatalmas, ezzel a szépséggel mondja el azt, amit az ember nem ért, legfeljebb csak sejt. Feltárja a teremtés titkait. Néhányat kiemelünk ebből. A föld alapjának a megvetése, a csillagok születése, az égi és földi vizek szabályozása, valamennyire hasonlít a teremtés könyvére, a föld megszilárdulása, ismert és ismeretlen határai a földnek, félelmetes tájak, a hó, a szél, a jégeső ereje. És nagyon csodálatosan szép a állatvilág leírása, különösen a hatalmas, félelmetes lényeké, víziló, krokodil, a vízilónak a héberes neve, ugye népi neve Behemót, magyarban is van, mondjuk, hogy Behemót, ez a héber víziló, és a Leviátán az a krokodil. Ugye ezeken a neveken szerepelnek Jób könyvébe, rettenetesen féltek ezektől a zsidók, és ők nem szerettek a tengerre se szállni, tehát nem voltak soha vízi népek, és ezért a vízi élőlényektől nagyon féltek, főleg az ilyenektől, Behemót és Leviátán. Ezek a részletes leírásai, csodálatos szép, hogy ezeknek az állatoknak, az halak, cetek, ugye azt, arról beszéltünk, hogy a ceteket és a halakat összekeverték még a Jónás könyvében is. Ezt érdemes szintén, ezt a természeti képet elolvasni. Tehát itt bemutatja Isten, hogy ezt alkottam én. És miért mondja el? Azért, mert Isten nagy elbeszélésének az összegzése az, hogy ha az ember nem vett részt a teremtésben, és nem vett részt a teremtésben, és csak csodálni, de nagy részét érteni nem tudja, pláne még akkor, nem tudja megérteni, átlátni a teremtő titkait és alkotásait, ezek mind materiális dolgok, ha úgy vesszük, a föld, az ég, az állatok és a többi. Hát, ha ezeket nem érti, hát akkor hogyan értené meg a mélyebb titkokat? Hogyan fogná fel a szenvedés, a bűn, a büntetés, a büntelenség és a csapások összefüggéseit? Tehát álljunk meg egy pillanatra. Kaptunk választ? Nem kaptunk választ az Úr himnuszában sem, csak annyit mond, hogy hát ember, hát a teremtés se érted, akkor hogyan értenéd meg a mély titkokat? Tehát egy kicsit cinikusan azt mondanák, hogy az a válasz, hogy nincs válasz, tehát az Úr magának tartja fönn a választ, és itt ebben az esetben azt mondja, hogy nem tudná még ő teljesen fölfogni ezeket az összefüggéseket, hanem csak szépen békében nyugodjék bele ebbe. Tehát nincs, meg kell hajolni az Úr akarata előtt. Isten kéri a vita résztvevőit, hogy tisztelettel legyenek azért Jób iránt, szenvedése iránt, és váljanak el békében. Meg is történik, ez feloldód, a feszültségek feloldódnak, és végül is, hát ezt mondtam, hogy nincs válasz, nincs. De nem tragédia azért ez, mert mondtam, hogy feszegeti az Ószövetség határait. Jób, a neve is beszédes, ugye, Jób, hol az apa? Tehát már benne van a nevében, hogy Isten után kiált, hogy hát mintha árva lenne, nem tudja, elvész a világ mindenség problémáiba. Hol az apa? Most nincs válasz. Miért szenved az igaz? Ezért azt mondjuk, hogy ez a nagymű nem hiába való, hanem egy kiáltás. Tehát én így fogom fel, hogy ez egy hatalmas nagy ima-szerű kiáltás az Úr felé, egy könyörgő imádság. Még az Isten válasza meghallgatja, de nem tartalmazza a teljességet, hiszen miért nem? Mert a kezdő előadásban mondtuk, mert az Ószövetségben vagyunk, és nincs teljes megváltás és teljes megvilágosodás, tehát nem is tartalmazhatja. A teljesség az Új Szövetségben bontakozik ki, Jézus Krisztus által, hogy ő magára vette a szenvedéseket, az értelmetlennek tűnő szenvedéseket is a halálában, és halála és föltámadása megnyitja a végső választ, hogy az emberi életnek van folytatása. Ha úgy látjuk, hogy itt most nincs, és értelmetlen, ugye a Jobbkönyvében fel sem merül az örök élet egyáltalán, ugye Ószövetségben nagyon nehezen bontakozott ki ez a tanítás, tehát akkor majd ott folytatódik az emberi élet, az örök életben nyeri el teljességét. Az Ószövetségben ebben a témában még nem adnak a szent írók eligazítást, mert nem is kaptak kinyilatkoztatást. A vége felé egy-két könyvben már megjelenik a remény. Tehát ez a lényege, hogy megnyit egy hatalmas, zörgető imádság sorozatot, amire hát az a válasz, hogy hát igen, úgysem érted még, de nincs nem reménytelen, tehát választ kap az adott lehetőségen belül, bár az Úr Jóbot is meginti, mégis a történet, most egy kicsit visszakanyarodunk a népies elbeszéléshez, úgy fejeződik be, hát happy enddel, ahogy abban a korban lehetséges. Tehát szükségszerű volt, hogy úgy fejeződjék be, mert igazi válasz nincs, hogy miért szenved, hát akkor vissza kell kapnia, ugye, mert az örök élet még nincs megnyitva, és hát ebben a korban, hogy lehetséges, többszörösen visszakap mindent, boldogan él, érdekes, elmarad a végén, az ember várná, hogy mit szól a sátán mindehez, ugye az elején fogadtak, de erre a történetre már nem tér vissza, csak erre a happy endre, és hát vége, tulajdonképpen vége. Számunkra nagy jelentősége van a könyvnek, mert bepillanthatunk egy olyan világba, ahol már kérdéseket, kételyeket nagyon erősen, hát ha végigolvasnánk ugye az Úr felé kiáltva, vitatkozva a többi emberrel, ugye egy nagyon erős kérdéseket lehet feltenni a régi megszokások ellenében, tehát egyáltalán nem olyan a könyv, mint a Tiborz, hogy tűr békességgel, ugye, tehát nem ilyen értelemben, igenis nagy kiáltások vannak benne, de nem születik meg még a kérdés, remény már van halványan, mert Jézus világában már nem lesz szükség erre a földi megoldásra, mert bár a földön is megadja a belső békét és boldogságot az istenfélőknek, istenkeresőknek, de az igazi folytatás az odaát van. Hát ennyit erről, mondom, nagyon nehéz, én kicsit féltem belemenni, de azt hiszem sikerült azért érzékeltetni azt, hogy ez egy kopogtatás, ez egy zörgetés a Jóisten ajtaján, és megnyugtat, a lelki békét ad, de azt mondja, hogy várjál, majd jön a megoldás. Valahogy én így képzem el, és azt az őszinte hangot, ugye, ami sokszor hiányzik a lelki életünkből, azt hisszük, hogy csúszva, mászva, mindenféle cukoros falatokba öltöztetve kell imádkozzunk. Nem, hanem őszintén. És Jobbnak ezek a sorozat kiáltásai, meg vitái, ezek pont arról szólnak, hogy milyen szépen lehet a Jóistennel, és ő nem haragszik meg, hogyha így is megszólítjuk őt. A proféták egyébként sokszor, még sokszor keményebben vitatkoztak a Jóistennel, elkeseredésükbe, kudarcukba, bánatukba, úgyhogy ez egy természetes dolog. Ady Endre költészetében is megjelenik ez a fajta viaskodás, ugye? Tehát ez így önmagában szép. Ne őrizzük meg a sablonos, béketűrő, jobb képet, hanem lássunk benne egy igazi, örök, modern embert, aki nem hagyja el Isten, de mégis állandóan küszködik a problémákkal, és ezt nyíltan is ki tudja mondani, és a válasz, mi már tudjuk a választ, hála jó Istennek.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.